Első fejezet. Ebben az író faluját s a nemzetségét mutatja be. Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken, s a legszebb. Gyermekkoromban alig 600 lakója volt, s ennek is jó fele részét az én nemzetségem tevé. Ez a falu, ennek a falunak erdeje, mezeje, emlegette gyakori ízben édesapám, ősfoglalás. Három nemzetség az ősfoglaló, a Benedek, a Benkő és a Boda nemzetség. A többiek, a gálok, a vajnák, a bakók, a putnokiak, a lakatosok, mind jövevények. 200-300 esztendeje éltek már itt a gálok, a vajnák, a bakók, a putnokiak, a lakatosok, és édesapám szemében még mindig jövevények voltak. Nincs-e mondásban kicsinylés, egyszerűen a történeti igazság megállapítása ez. Szegről végről csak nem valamennyi jövevény familiával atyafiságba keveredtünk, s hogy messzebb ne menjek, édesapám anyja Gál Rebeka volt. Már a Rebeka név is sejteti az avatottabb olvasóval, hogy az én nemzetségem annak a népnek a sarjadéka, amely még nem olyan régen Mózes népének neveit igen kedvelé. Az öregebb rend emberei még számmal vannak Mózesek, Jakabok, Jákobok, Júdák, Ezékiások, Izsákok, Timóteusok, Benyáminok, s édesapámnak, aki a hagyomány szerint nagy erejű, nagy virtusú ember vala, Jeremiás volt a neve. Ezeknek a neveknek a gazdái, e könyv írójával együtt, már mind a temetőkert felé tekingetnek. A fiak, az unokák közt már alig akadt bibliai nevű, ami nevet az úri rend magához méltónak talált, mind eljutott az én falumba. Elhozta a vasút. Ide az Isten háta mögé. Mind a temető felé tekingetnek a Rebekák, Ráhelek, Juditok is, s bár büszkén emlegeti a nemzetségem, hogy Judit volt az ősanyja, e névnél merül homályba a nemzetség terebélyes fája a 11. században, egyetlen Judit sincs köztünk, pedig ugye szép e név. Az én falum szinte félve húzódik meg Barót-patak jobb s bal partján, igen szűk völgyecskében. Nem csak a falu kicsiny, de a neve is. Kisbacon. Nem csoda, ha szűk völgyecskébe húzódik meg, ugyebár. Olyan emelkedő lankás hegyoldalra tolta, tologatta idők során a szaporodás. Észak, kelet s dél felől szelíden, csendesen emelkedő hegyek karimázzák, s ha nyugati oldalára is vett még egy kis hegyet a világteremtő, tökéletes volna a kép rámája, legteljesebb a nép nyugodalma. Nem háborítaná a nyugati szél, amely a civilizációval fagyos szeleket is röpít szárnyain. Ennek a szélnek Német szél a neve. Nyilván sűrű oka volt őseinknek, hogy ennek nevezzék. Egy hosszú kó tál, amelynek kicsorbult egyik vége. Ebben a tálban egy csudaszép bokréta. Ez az én szülőfalum. Ebben a faluban minden háznak van gyümölcsfás és virágos kertje, s május havában, amikor itt a gyümölcsfák virágba borulnak, Csíkorra tetejéről, a szomszédos Csíkország orra ez a hegy, óriás bokrétát lát ájtatosan bámuló szemed. Bokrétát, melynek szépségét a kikandikáló piros cserepes házföldek sem rontják, de sőt emelik. Az én gyermekkoromban ritka volt még a piros cserépfödél. Széles cserfa zsindely barnálott az alacsony falu magas tetejű házakon. Naptól, esőtől fakult szalmazsup födél jutott a pajtáknak, meg a csűröknek, de akkor is megvolt minden háznak utcára mosolygó virágos kertje, minden kertnek a maga gyümölcsfája, rozsalérő, fótos, zsíros, édes, írós, más néven sólyom, páris almát, elejénérő, vagyis koránérő, nyakas, bartamiszkörtét, moskotár, madárka perpence, szilvát termő fája. Akkor is egy szépséges, szép bokréta volt az én falum. Talán szebb a mainál. Bizonyosan szebb. Vajon az én unokáim gondolnak-e majd azzal a könnyező meghatottsággal az én gyümölcsös kertemre, mint ahogy én gondolok András nagyapáméra, mely századrészesen volt az enyémnek. Az ő kertje kert volt, semmi egyéb. Kert, amelynek minden fáját maga ülteté a 19. század hajnalán. Minden fa egy-egy óriás, kik szép sorjában álltak, s hirdették a dédunokáknak is András nagyapó meleg szívét. A falu alsó végén volt a kert, a felső vége táján a mi házunk, s nyárnak és ősznek nem volt egy napja tán, hogy egy mezítlábas kisfiú e faóriásokra föl ne másszon. Ma is érzem szájamban az elején érő körte édes levét. Ide szállt a babos petje zsíros alma illata a tulipántos ládából, melynek ruhanémői közé néhányat elrejtegetett édesanyám. Ez az illat megörökösödött a ládában, a ruhanémű minden darabján, a leheletemben, s hogy soha el ne szálljon, a lelkemben is. Látom az öklömnyi nagy magas körtéket, a borízű írós almákat, s még mindig mosolyognak rám a kerítés tövéből a sötét piros málna szemek. Ó, édes jó András nagyapó, be nagy szíved lehetett neked, hogy még málna bokrokat is ültetél nekem, aki a világon sem voltam akkor. Nekem, aki sohasem csókolhatám kezedet. 10 esztendő esik a te halálod, s az én születésem közé. Ezt a kertet nem őrizte senki más, csak Isten, s a még romlásnak nem indult becsület. Magas, födeles kerítés vette körül, nem a tolvajok ellen, csupán azért, ha a kert legyen kert. Illő, hogy a képnek rámája is legyen, ugyebár. Galambúgós, ősrégi módi székelykapu szabta meg az elejét, madár és virág díszét nagyapó véste, faragta. Vén emberek, kik 48 előtt játszottak a porban, még görnyedez egy-kettő közülük, ma is büszkén emlegetik nagyapót, aki írásban és faragásban a vidék első embere vala. Azóta sem születék, vallják erős hittel, erdővidék országában ilyen sok tudó ember. Így növeszti a nagyot még nagyobbra a távolság, az emlékezés. De bizonnyal nagy volt András nagyapó. Ő a halhatatlanságnak dolgozott, mivel hogy gyümölcsfákat ültetett. Nem csak ültetett, de kedves fáinak külön kertet is szentele. Lútpennával rajzolt gömbölyű betűi, mind egy-egy nevető gyöngyszem. Minden mondata, mit kontraktusokba, protokollumokba vésett, kerekmondat, nincs egy henye szava. Pedig iskolája a falusi, akkor még latin szavakat is tanító iskola volt, s a katona élet. A katona élet 12 esztendeje. Több idegen tartományokban, mint a hazaföldjén. Mégis magyar betű volt az ő betűje, s nem az a jobbra dülő, amely a Bach korszakból maradt ránk örökül. András nagyapó asszeszor volt. Bordót szék asszeszora, amely hivatalnak azért meg nem felelő a táblabíróság, mert a táblabíró emléke hosszú szárú pipából pöfékelő, lustálkodó, neki gömbölyödött típusban maradt reánk. Ellenben András nagyapó fakó szekerén, meg gyalogszerrel járta be falvait, nem volt neki gömbölyödött, de sőt inkább sovány ember vala, nem vette fel az úri viseletet, házi szőttes ruhát viselt, tán valamivel csinosabbat, mint az atya fiai. Olyan táblabíró volt ő kigyelme, ki hol az eke szarvát fogta, hol a pennát, hol a faragó fejszét, de az ő hivatalában restancia mégsem találtaték. Vannak-e még ilyen emberek? Victor Hugo írja, hogy sok apát ismert, aki nem szerette a gyerekét, de egyetlen nagyapát sem, ki az unokáját ne szerette volna. Nem volt gyermeknek szeretőbb, meleges szívű apja, anyja, mint nekem, s még ma is, életem 60. esztendejében meg-megsajdul a szívem. Igazságtalansággal vádolom a sorsot, mely tőlem a nagyszülők becéző szeretetét megvoná. Csak anyukára, András nagyapó élete párjára emlékezem haloványan. Szélütötten, tehetetlenül feküdt 5 esztendőt a mi házunkban. Anyukának hívta, emlegette sokáig az egész falu. Ennél jobbat, szebbet őróla jegyezhetek-e föl. Utolsó anyukaságát az én ébredező életemnek szentelé. Kisdiák bátyám néhány héttel az én születésem után szörnyű halálnak halálával halt meg, s édesanyám az ő halálának búzsbetegje lett. 1 hónapig szoptam a búzsbeteg tejet, s most már értik, ugye, kevés szavú, mélázó ember miért levék. Anyóka gyönge, reszkető keze leszakított édesanyám kebeléről. Megmentven ezzel anya és gyermek életét. Amint nyílt, nyilladozott az elmém, sokat háborgott lelkem a nagy, a kegyetlen igazságtalanságon, amely anyókán esett. Hát ez a jutalom egy hosszú élet soha nem pihenő szeretetének. 5 esztendőt sínylődni magával tehetetlenül. A maga kezével nem moshatja arcát, nem fésülheti haját. A maga erején nem fordulhat Isten áldott napja felé. A maga kezével nem vihet ajkához egy kanál levest. Ő, ki annyi gyermeket, unokát dajkált szent türelemmel. De én láttam, mint ápolá anyókát a lánya, az én búzsbeteg anyám. Mely gyöngéden emelte, forgatta gyönge karjával anyókát. Én láttam, mint étette, mosdatta, törülgette a holt halovány arcot. Én hallottam az ő vigasztaló szavait. És emlékszem, és soha el sem is felejtem azt a pillanatot, amikor szólt nekem az édesanyám, megmosdatván anyókát. Hamar hozd ide a törülközőt. Igen, emlékszem, leakasztottam a kendőszegről, de nem vittem, hanem odadobtam anyóka ágyára. És akkor vert meg engem először az édesanyám. Ó, ne bántsd, ne bántsd, gyermek! Nem tudja még, mit cselekszik. Áldott jó anyókám! Igazán nem tudhattam, mit cselekszem, hiszen még 4 éves valék. Én nem tudtam, mit cselekszem, de tudta a mindent tudó, mindent látó Isten, hogy mit cselekszik, amikor anyókát hosszú sínlődéssel jutalmazá. Váratlan gyermek volt az édesanyám. Anyóka öregedő asszony, amikor édesanyámat szíve alatt rejtegeté. Igen, rejtegeté. A falusi hit szerint kései volt az ő termékenysége, s anyóka szégyenkezve rejtőzött az emberek szem elől. Az utcára ki nem merészkedett, lopva, ijedezve osont végig a maga udvarán. És íme, anyóka, csodálatos szép leánygyermeknek adott életet, akinek szépségénél csak jósága, hűsége volt teljesebb. Anyókával nem történt igaztalanság, mert ő, a szent életű asszony is egyszer bűnben találtaték, szégyenkezvén az ő áldott állapotának miatta. Az ő bűnének büntetésével Isten megintett minden asszonyi állatot. Ne sokaljátok az én ajándékomat. Ímé, tekintsen szemetek ide. Itt fekszik magával tehetetlenül egy anya, ki titkos könnyeket hullatott, mert én az ő méhét megáldottam vala. Az idejében született gyermekek hol, merre vannak? Ki a temetőben, ki messze földön. De meghagytam néki az utolsót, a váratlant, a szégyenlettet. Tekintsetek ide! Láttatok-e anyát, aki szívéről szakadt gyermekét szentebb türelemmel ápolá, amilyen szent türelemmel ápolja anyját Eleány? Most már vallom és hirdetem, hogy ez a büntetés nem volt igazságtalan, sőt kegyetlen sem vala. Büntetése látni, hogy oly gyermeknek adtam életet, akinek jósága, türelmessége, szeretete a közönséges, az általános emberi jóságnál, türelmességnél, szeretetnél igazibb, nagyobb, teljesebb. Ezt a jóságot, ezt a türelmességet, ezt a szeretetet Istennek különös nagy kegyelme oltja szívünkbe. Bizony, nem minden emberébe. Anyuka zúgolódás nélkül tűrte a büntetést. Anyuka megnyugodott, örvendező szívvel feküdt koporsajába. Ez az 5 esztendő győzte meg, hogy nem csak a legszebb, de a legjobb leánynak adott életet. Édesanyám Benedek lány volt. A gyökér, melyből a Benedek nemzetség kisarjadzott, valamikor sok 100 esztendővel ennek előtte nyilván egy volt, de századok során úgy szerteágazott, levelezett, hogy az én szüleim Frigyéhez disperzáció nem szükségeltetett. Nem az én családom az egyetlen, amelyben a férj is, a feleség is Benedek. A régi világ legénye még a szomszéd faluba is ritkán tévedt át asszonyért. Ha nem is ítélem a legfinomabbnak s a legbölcsebbnek, nyilván volt némi értelme a szójárásnak. Ha kapsz malacot a faludba, ne menj disznóért a szomszéd faluba. De hát át is tévedt egyik-másik legény a szomszéd faluba, már az 5.-6. nem. Itt már idegen volt, itt már gyanakodva fogadták. Mi hibája lehet, hogy otthon nem kap feleséget? Ez a fajta az én fajtám. Valameddig a vasút meg nem közelíté, oly tiszta maradt, mint a búza, amely csak addig igazán búza, míg semmi másfajta szem közéje nem keveredett. A velencei Dózse palotán apró fejszobrok láthatók, mindenféle népek jellegzetes típusai. A leányom ott jártában nézte, nézegette a szobrocskákat, s egyszerre csak lángba borult az arca. Mi? Az édesapám! És felmutatott egy fejre. Igen, kedves húgom, mondta egy öreg magyar barátom. Ez a maga édesapjának a képe. Olvassa el, mi van alatta. Turk. Turk volt a magyar neve, amikor e szobrocskákat faragták. Régen volt ez. Szent István király idejében. Egyszerű megállapítás ez, nem hivalkodás. Mindössze azért történt, hogy az én leányom felfedezte a nemzetisége képét Velencében, mert Nagy Lajos király óta ő volt az első Benedek leány, aki Nász útján Velencébe ment. Benedek, más néven Bánk Margit, a Nagy Lajos korabeli nem jó szántából került ide. Őt török martalócok rabolták el. Vitték Konstantinápolyba. Lásd a Csádinak a Magyar Birodalom története című könyvében. Ott megvásárolta egy olasz kereskedő. Apja, bátyja lóra kerekedett, Konstantinápolyig nyomoztak, onnét el Tallianországba, ottan meg is találták Margitot. Akkor már 2 gyermeke volt. Hiába könyörögték haza, odaláncolta ez a 2 gyermek. Ha sietnének a Benedek lányok, ezek a ma élők, még ők is felkiálthatnának, mint az én lányom. Mi, az édesapám? Még vannak turk arcok, számosak. De már keveredünk, kavarodunk, idegen arcokat látunk, s ezeknek is a neve Benedek. Az a veszedelem fenyegeti a könyv szerkezetét, hogy sok minden kívánkozik Tollam hegyére, aminek, ha nem is ajtó mögött a helye, de arra sincs jussa, hogy soron kívül lépjen elő. Hallani vélem apai nagyapám a zsémbes természetű vén huszár méltatlankodását, aki 2-szer járt ki a franciára, 100 esztendővel ennek előtte, s lám elébe teszem a lányomat, aki 100 évvel később látta Párizst, mint ő kigyelme. De hiába sietett Benedek huszár István nagyapó, az én türelmes olvasóimnak egymást még meg kell magyaráznom. András nagyapó is, István nagyapó is az osztály szónak csak egy értelmét ismerték. Ma ezt így mondják, osztozás. Egy mondat még világosabbá teszi a szót. A testvérek közt megtörtént az osztály, annyi földet kapott egyik, mint a másik. A mai sokat emlegetett osztálynak Rend volt a neve. Csak a neve, nem a lelke. Az egyik Rend nem gyűlölte a másikat, mint ahogy gyűlöli, feneketlenül gyűlöli a proletár a burzsujt, s a burzsuj a proletárt. Minden székely nemes. De ennek a székely nemességnek 3 rendje volt. Az első volt a primor. Ehhez a rendhez tartoztak azok, akik legalább 3-4 vitézzel s ugyanannyi lóval kerekedtek fel a véres kardot, ha körül hordozták. A második rendnek Piramipillus, népiesen lófőszékely volt a neve. A lófőszékely közepes módú família volt, s lett légyen 10 fia egy lófőszékely apának, ezek közül csak egy ült lóra, melynek árát az egész család fizette. A harmadik rendnek Pixidárius volt a neve. Ebbe a rendbe tartoztak azok a családok, melyek nem tudtak lovat adni, tehát gyalogosan szolgálták a hazát, meg a császárt. Többet a császárt, mint a hazát. Sok primor lehanyatlott az idők során Primipillussá, sőt Pixidáriussá is, viszont a Pixidárius felemelkedett Primipillussá, de még primorrá is. A jobbmódú jobbágyok sorából is sokan emelkedtek a Primipillusok rendjébe, ha annyi vagyont kuporgattak össze, hogy a maguk lován szolgálhatták a császárt, aki kardnál, skarabénál egyebet nem adott. Ló ruházat a Primipillus gondja volt, sőt az esztendőnként 2-3 hetes gyakorlatozáson az élelmezés is. Még a konyhára való fát is maguk vitték a székely huszárok. A maguk erdejéből, s bizony nem a máséból. Az én legrégibb ősöm, Orbán Ükapó, kinek neve régi írásokban megmaradt, primorságon kezdte Mátyás király korában, de nem sok nemzedék örökölhette a primorságot. A császárokért már Primipillus Benedek fiak onták vérüket. Apafi Mihály uram, erdélyi boros kedvű fejedelme, iratott ugyan egy akkorbeli ősömnek kutyabőrös levelet, de ez Szőrin szálán eltűnt, s Mária Terézia óta, aki simogató kezővel az úgyis katonáskodó kedvű székely nemzet vállára kényszeríti a fegyvert, teljes 100 esztendeig szüntelen nyomozták nagyapóék apafi uram levelét, hogy a vagyonpusztító, költséges katonaság terhe alól megszabaduljanak. De nagyapóék már rég por és hamuvalának, amikor először előkerült a kutyabőr, zászlós huszára címere, egy messze vidékre távolodott Benedek, s annak maradvái ültek rajta. Míg nem ennek az ágnak magva szakadt, s ennek utolsó, magtalan fia elhozá nekem, mondván, ímé öcsém, itt a nemes levelünk. Átadom néked, mint familiának, legdicsőbb fiának, őrizd kegyelettel. Jó arcot vágtam a váratlan ajándékhoz, 50 esztendővel, 48 után. Nem szomoríthattam meg a jó öreget, gondolván, de nem mondván, most már füstre tehetem. Hozta volna el az ükapád az én ükapámnak. Mi tenger költségből, bajoskodásból, mi nehéz terhektől váltotta volna meg őket. Hány darab földet szánt, jövevények ekéje a te ükapád szűkkeblősége miatt. A nemes levelet kegyelettel fiókba zártam, édesapámnak soha meg nem mutattam. Akkor már 83 esztendős volt édesapám. Hadd higgye haláláig, hogy a nemes levél elveszett. Hogy szerencsétlenség, s nem egy vérünkből való vér lelkiismeretlensége, hogy István nagyapó 24 esztendeig tartott lovat a császárnak, ő maga, ki 18 éves korában váltotta fel apját, 14 esztendeig, amikor is kiütött a szabadság, s Kossuth Lajos hívta fegyverbe a magyart. István nagyapót sem ismertem, születésemet 2 évvel előzte meg halála. A nagy Benedek nemzetségből egymaga volt huszár, nem volt, aki felváltsa, viselte a fegyvert, míg nem felváltá egyetlen fia. A nemzetség többi ága a Pixidárius rendhez tartozott. Volt idő, mondogatta édesapám, amikor 10 fegyverfogható fia is volt a mi águnknak. Ezek egymást váltogatták. Ám lassanként elszélettek, ki papnak, ki gazdatisznek a vármegyére, de még Nagy Magyarországba is. Így szabadultak meg a császár keze alól. Kicsi fiú voltam, amikor Miklós nagybátyámat a szilágyságba hívták el papnak. Az egész família elkísérte a szomszéd faluig. mintha a temetőbe kísérték volna, úgy elsiratták. Igazuk volt, sohasem látták többet. Mert akkor még vasútnak híresen volt. Én már huszár voltam, amikor egyszer lejön Kolozsvárról Bodola püspök, s kihirdetik a parancsot, hogy mind a vidék székely huszárjai jelenjenek meg a nagybaconi templomban, parádés gúnyában. Na, elmentünk. Az ő szent beszédjéből tudtam meg, hogy mely nagyot haladt a világ, s mely dicsőséges uralkodónk nekünk, 5. Ferdinánd, kinek legdicsőségesebb uralkodása alatt jött B. a vasút. Olyan út, mondá, melynek két szélin vaslénia fekszik, ezen szaladnak egybekötözött, Mohamed nagy szekerek, a ló nincs elébük fogva. A huszárpajtások, mintha ma is látnám, egymást döfködték, hihetetlenül csóválták a fejüket, de sőt, keresztes Sámuel pajtásom nem is állhatta meg szó nélkül. Már olyan Isten nincs, hogy azt megcsinálja, mondta Sámuel pajtás. De ezt csak mi hallottuk, a püspök nem. Csuda-e, ha Miklós papot, mint halottat siratták el? István nagyapót is életében kétszer siratták el, mint halottat. Kétszer zavarták ki a falujából, hogy segélye megverni világhódító nagy Napóleont. Látta Párizs városát, hová az unokája soha, csak a dédunokái jutottak el. Második útjából hozott egy sebet, mely minden télen kibomlott, egy néhány juharmagot, s ezzel kapcsolatban egy szép, egy szent fogadalmat. Úgy kapta a sebet, mondotta az édesapám, hogy attakot fújt a trombitás. Nosza, kart ki a hüvelyből. Vágtatnak a székely huszárok, mint a sebes szél, még annál is sebesebben, s hát egyszerre csak apám uram összeakad egy Mahomet nagy franciával. Küzdék ember volt a nagyapád, de erős tagba szakadt, széles vállú, kemény, markos ember. No, összecsapnak nagy hevesen, a francia már kiállt is, kujon, s már döf is a pikájával, fültövön döfi nagy hirtelen az én apámat. Még ez se elég, bal kezével nagy oktalan elkapja a nagyapát kardja végét, hogy a keziből kifacsarja, hiszen nagyapát se tátotta el a száját. Ha te facsarintod, én is facsarintom, gondolta magába, s olyat facsarintott, hogy a francia keze markolatja tőből esett a földre. Még egy vágás nagy hirtelen, s keze markolatja után földre döndült maga is. No, vége volt a csatának. Apám uram félrehúzódott egy erdőszélibe, ott talált egy forrást, annak vizével locsolgatta, mosogatta a sebjét. Aztán egy nagy burtukos fa alá heveredett. Öreg juharfa volt, az alja tele csenkával. Előbb ügyet sem vetett rá, gondolta csenka, csenka. Akár francia, akár székely juharván termett. Szépen elszenderült. Jó sokáig aludt, s amikor felébredt, a sok csenka ismét csak a szemébe ötlik. A sebje nem fájt, teste lelke megkönnyebbedett. S haj csak ide, most már a csenkára más szemmel tekintett, de más szemmel a juharfára különösen, kinek a tövében megpihent, sebjének sajgása lecsendesült. Áldjon meg az Isten, francia juharfa, búcsúzkodott apám uram. Te szállást adál a székely katonának. Ágaddal, leveleddel béárnyékol át fáradt testemet, új életre vidítottad a lelkemet. Úgy én nem bánod, ha csenkáidból 2-3-at elviszek. Úgy én jó néven veszed, ha magjaidat otthon, a kisbaconi templom cinterében, Istennek dicsőségére majdan elültetem. Ha Isten hazavezérel, el is ültetem, fogadom neked, francia juharfa. Te feletted, öreg íróasztalom, van egy festmény. Ezzel a festménnyel itt a messze Babilonban, ebben a testet, s különösképpen lelket fertőztető Babilonban, hol láncon tart most engem a sors, a kegyetlen, lelkem minden nap társalkodik. áll pedig a festmény előterében a mi templomunk, s tőle néhány lépésre egy hatalmas törzsű, széles koronájú juharfa, melynek francia magját ennek előtte 100 esztendővel István nagyapó ülteté, s mely ímé Istennek dicsőségét már a 3. rend unokáknak hirdeti. Írván-e bús emlékezést, feltekintek a képre, szemem könnyel megtelik, vajon-e kép élő mását látom-e még valaha? Francia juharfa magjának elültetése mellett egyéb fogadalmat is hozott magával István nagyapó. 5 álló napig színét sem látta kenyérnek. Ihattak bort a huszárok, volt az nagy bőségben, de kenyér egy karé sem akadt. Ám a bor csak úgy csúszik, ha megvan ágyazva, vetve. Rettenetes 5 nap volt ez. Akkor felkerekedének a székely huszárok, kocogtak nagy búsan erdőn mezőn át, s ím István nagyapó útszéli bokor tövében egy darabka kenyeret pillanta meg. Sorból kiállani, lóról leszállani nem volt szabad. Se baj, nagyapó jól megjegyezte a bokrot, s ének éjszakáján visszakocogott. Megtalálta a kenyérdarabkát. Kemény volt, mint a kő. De nagyapónak nem törött belé a foga. Megrágta, megette, morzsácska sem maradt belőle. Ekkor jutott eszébe nagyapónak, mely Isten ellen való nagy vétket követett el otthon, amikor a búzakenyér kormos héját lehántogatta. Ó, édes Istenem, csak segélj haza! Ételben, italban többet nem válogatok. Kenyér kormos héját le nem hántom, úgy eszem meg, ahogy a kemencéből kiszedik. Haláláig megtartotta fogadalmát. Zsémbes természetű ember volt István nagyapó, hirtelen lobbanó, hirtelen csendesülő. Az unokái közt, mondogatta édesapám, valósággal gyermekké lett, játszott, játszott, aztán egyszerre csak összezördült velük, s amilyen hirtelen összezördült, olyan hirtelen meg is békült. No, mondogatta édesanyám, magával is sokszor összezördült. Hol ez nem tetszett, hol az nem tetszett a gazdaságban. Folyton békítgettem magukat, mert egyik sem akarta hagyni a maga igazát. Igaz, igaz, mondta édesapám, de hamar lecsendesültünk, ugye? Hát, nagynyám asszony, milyen volt? Kérdeztem édesanyámat. Áldott lélek, Isten nyugtassa meg. 10 esztendőt éltünk egy fedél alatt, főztünk egy tűzhelyen, egymás útjába soha egy szalmaszálat nem tevénk. Olyan szelíd jóság volt, mint anyóka. Igen, igen, zsémbes ember volt nagyapó, de melyik öreg ember nem az? Az ő zsémbességének a jó akarat volt a forrása. Ismerem én ezt a zsémbességet. Példát mutatott erre édesapám, mutogatom én is. Láttál-e zsémbes ifjút? Kötekedőt láthat sokat, zsémbest soha. Nem tudod, hogy miféle munkába fogj, mondogatta István nagyapó a fiának. Menj ki nagy földre, ott állj meg, tekints körül. Innét láthatod nem csak a kisbaconi határt, de láthatod a nagybaconit, a bodosit, a bibarc falvit. Nézd meg, mit csinálnak ott a népek. Csináld azt te is. István nagyapó e kútfeje ennek a bölcs tanácsnak, nem tudom. Talán régmúlt időkből apáról fiúra szállt e tanács, de bölcs volt, annyi bizonyos. Írói pályámon magam is sok hasznát vevém. Igyekeztem fölemelkedni a nemesebb gondolkodásnak, a szemérmetesebb érzésnek nagyföldjére, a tisztultabb levegőbe, s ha gyenge szárnyam nem is tudott egymagasságban repülni a fellegeket verdeső sasokkal, valamint a sasok repülését híven kísérni lenn az árnyék, megelégedtem azzal, hogy, mint árnyék, a nagyokat híven követhetem. A házasságra is voltak István nagyapónak igen bölcs mondásai. Szépséggel főtt káposztával nem lakol jól. Aztán a jó leány mellett meg kell tapodni a földet, vagyis sokat kellett körülötte forgolódni. Mi így mondhatnánk, legyeskedni. Édesapám úgy fogadta meg István nagyapó tanácsait, hogy buzgón tapotta a földet egy jó leány mellett, aki véletlenül legszebb leány volt messze vidéken, nem csak a falujában. Nem az a piros posgás arcú falusi szépség volt, de az az arc, melyről a Madonnák képét másolják a piktorok. Szelíd, mélázó arc, fekete szemében könny és mosoly, kicsiny száj, melyen rossz szó ki nem fér. Hogy az én gyermeki szememnek ő volt a világ legszebb asszonya. Van egy gyermek, akinek anyja nem a legszebb kereke világon. Hogy milyen fajta szépség az én édesanyám, ez csak nagy diákkoromban mutatta meg nekem az első Madonna kép, amely a képtárban megállított. Mi az édesanyám? Dobbant meg a szívem. Hogy milyen volt gyermekkorában, leány és fiatalasszony korában, Madonna arcú Mária leányom mutatta meg nekem. Az ő arca termete rekonstruálta édesanyám Madonna arcát, gyenge, törékeny nátszál termetét. Szakasztott a nagyanyja, mondják egy szívvel szóval a falu öregei. A nagy vakációra rendszerint gyalogszerrel, az apostolok szekeré jöttem haza a székelyudvarhelyi kollégiumból. Nagy csapatokban indultunk el, faluról falura oszlott, foszlott, fogyott a csapat, és emlékszem, hogy egy ízben olasz teleken, harmadik falu a miénktől, egymagam maradtam. Kisfiú voltam én akkor talán első, talán második osztályos diák legényke. Mentem, mendegéltem az olasz teleki úton, s egyszerre csak szembe kerekedik egy pár ember. Magas szál ember volt a férfi, kasza a vállán, mellette a felesége, szépen megtermett az asszony is. Az ő vállán gerebje volt. Szénagyűjtésből igyekeztek hazafelé. Ritkán láttam ilyen egymáshoz illő szép pár embert. Megakadt rajtuk a szemem. Szinte beléjük ragadt. Jó napot adjon Isten, köszöntem illendően. Adjon Isten, édes fiam! Fogadták egyszerre mind a ketten, s ugyancsak megnéztek, s ugyancsak nagy szeretettel néztek rám. Megállottak. Állj meg, fiam! Állj meg! Szólított meg a férfi. Ugyan bizony nem a Benedek Huszár János fia vagy-e? Az vagyok, szolgálatjára. Mindjárt gondoltam. Én is, mosolygott rám az asszony, s megsimogatta arcomat. Az édesanyja képit hordja. Az apjáéból is valamit. Övé a széles homloka. No, mondta az ember, hiszed-e, hogy mi ott voltunk az édesapádék lakodalmán? Ott bizony. Huszárpajtáson volt a te édesapád. Az bizony. S hiszed-e, hogy nem volt olyan szép pár ember erdővidéken akkor időben, mint a te apád s anyád? Hát mondd meg, fiam, édesapádnak, tiszteli az olasz telki huszárpajtás. Tudja ő kelme, hogy ki az, nyomta meg büszkén a szót, mert ebben a faluban csak az én nemzetségem volt huszár, a többi mind gyalogkatona. Én pedig csókolom az édesanyádat, s csókollak téged is, mondta az asszony, s mindjárt meg is csókolt. Vissza-vissza néztem, vissza-vissza néztek ők is. Mosolyogtak, integettek, míg az út fordulója el nem takart. Tudja, édesanyám, kikkel találkoztam az olasz telki határon? Kérdeztem otthon. Egy szép, magas szál emberrel, s annak a feleségével. Az is szép szál asszony volt. Vajon kik lehettek? Ravaszkodott az édesapám mosolygása, aki már nem csak sejtette, tudta is, hogy ki volt az a szép pár ember. Azok bizony azok voltak, akik ott voltak a maguk lakodalmán. Ó, ne mondd, csodálkozott egyszerre édesapám s anyám. De bizony ott, s tudják-e, mit mondtak magukról? Bizonyosan valami rosszat, enyelgett édesapám. Nagyot kacagtam, hogy csak úgy csenged belé a ház. Úgy látszik, mégsem mondtak erős rosszat, enyelgett tovább édesapám. Nem bizony, azt mondták szóról szóra, bötűről betűre. Hiszed-e, hogy nem volt olyan szép pár erdővidéken akkor időben, mint a te apács anyád? Gyenge pirosság villant meg édesanyám halovány arcán. Mondta, ó, édesfiam, csak kedveskedtek neked. Magam is azt mondom, tette hozzá komoly ábrázattal édesapám. A nevét nem mondta meg a bácsi, csak annyit, hogy huszárpajtása volt édesapámnak. De maga anélkül is tudja, ugye, édesapám? Tudom, fiam, tudom. De azt is tudom, hogy kedveskedtek neked. Mert édesanyád meg én sokszor emlegetjük, hogy akkor időben erdővidéken nem volt olyan szép emberpár, mint Márkó Balázs és a felesége. Nem, fiam, nem. Erősítette édesanyám, akinek arcán a gyenge pirosság még mindig ott játszadozott. Zavarodottan néztem a szüleimre. Már most hol az igazság? Márkó Balázsék azt mondták, s olyan őszintén mondták, hogy akkor időben erdővidéken nem volt olyan szép emberpár, mint az én apám s anyám. Ők meg Márkó Balázsékról vallják ugyanezt. Mint ahogy rossz nyelvű emberek dobálják egymás fejéhez a gyalázkodó szavakat, úgy dobálja ez a két emberpár egymásnak a virágbokrétát. Nesze, nesze, téged illet, nem engem. Lehet, hogy mi is szépek voltunk, de ti szebbek voltatok. Vannak-e még ilyen emberek? Volt még István nagyapónak egy mondása, amely nyilván apáról fiúra öröklődött a századok során. Ez a mondás gyönyörű mondás volt. Csak szeplőtelen erkölcsű népnek a lelkében fakadhatott a forrása, olyan népében, amelynek a szeplőtelenség szüntelen élő törvényvala. Törvény, amelyet kőben nem véstek, de megmaradt. Nagyapám örökölte az apjától, apám örökölte a nagyapámtól, én az apámtól, s én tovább adom a fiaimnak, hogy ők meg hirdessék tovább a fiaiknak. Amikor édesapám legényé serdült, s leányos házakhoz megkezdé a járást, István nagyapó ezt az útra valót adta neki. Fiam, jól megjegyezd, amit mondok. A legénynek éppen úgy kell vigyázni a tisztaságára, mint a leánynak. Ezt az útravalót újra meg újra ismételte István nagyapó, s bizonnyal ismételték mind az apák. Ugyan erősen össze kell szednem emlékezetemet. Gyermek ifjúkoromból két leány emléke maradt meg, akiknek a templom utolsó padjában volt a helyük, akiknek nem volt szabad hajadonfővel mutatkozniuk. Fekete kendő borult a fejükre, s a kendőnek széle lecsúszott az arcukra, le a szemük fölé. Legénynek, leánynak, kik magukról megfeledkezének, meg kellett követniük az eklézsiát, az anyaszentegyházat. Mondám, hogy István nagyapó hirtelen lobbanó ember volt. E hirtelen lobbanó természete fosztott meg engem ama szép emlékektől, melyeknek hiánya meg-meg sajdítja még ma is a szívemet. Igen, ő naphosszat eljátszott az unokáival, közbe-közbe összekapott velük, négy kézláb mászott a szobában, a kertben, a hátán két-három unoka is lovagolt egyszerre, s a vén huszárt nem egyszer fogták azon, hogy felmászott a Bartamisz körtefára, s onnan vetegette le a szép sárga körtét Gáborkának, Ignáckának, Évácskának. Vessen nekem is, nagyapó, még egyet, még egyet! Vetek, fiam, vetek, hogy ne vetnék? 90 esztendőre volt teremtve István nagyapó, de hirtelen lobbanó természete, szittya bátorsága miatt jóval elébb megállt kiáltott a halál, amikor mindössze 72 esztendős vala. De ki hallott ilyet? Egyedül volt otthon nagyapó, a ház népe künn a mezőn. Ennye, ennye, de sokáig maradnak el, zsémbelődött magában. S nem ok nélkül, mert nagy földről rohanvást gomolygott befelé a disznócsorda, farkas éhesen. Mert a disznó mindig éhes. Kora reggeltől alkonyatig túrja a földet, rágcsálja a gyökeret, a füvet, a búrjánt, de jól lakni képtelen, s esze nélkül szalad a vállónak, mikor az udvarra begurul. És csapnak szörnyű zenebonát, ha üres vállót találnak. Igen, nagy föld felől rohanvást rohantak a disznók. Romhány oldalán csendesen eregéltek befelé a tehenek. Csíkorra hegy kanyargós lejtőjén vágtatott a ménes, s nyomban utána tétovázva eregélt a neddő csorda. Egy-három éves borjak és tulkok, s végezetül jöttek nagy méltóságosan az ökrök is. És István nagyapó egyedül. Alig, hogy teleöntötte korpás vízzel a disznók vállóját, megérkeztek a lovak, a csikók, a borjak, az ökrök. Most ezeket rendezze el mind a pajtákban, kit-kit a maga helyén. Hát csak rendezte, rendezgette nagyapó, de még félig sem készült el velük, megjöttek a jámbor tehenek is. Hiszen ha maguk jöttek volna, de kísérő is jött velük. Haragos bömböléssel rontott a pajtába kormosbika, ki arról kapta nevét, mert korom fekete volt a homloka, testének többi része tiszta fehér. A szomszéd telken éppen vizet meregetett vén Gál József. Ő mesélgette nekem gyermekkoromban, hogy eppeng vizet mertem, hát egyszer csak hallom, hogy a vén huszár nagyot kiált. Hé, az irgalmadat! Most kell ide jönnöd! Osték hallgattam, a csebben rúddal döngeti a bikát. Az meg bömbölt nagy mérgesen, hogy azt hittem esze dovad a pajta. Közben meg a vén huszár nagyokat rikótott. Hí, ki innét, te kujon! Ez volt az utolsó szava, amit hallottam. Hely, odaát, baj van! Mondom, nagy hirtelen átalhajítom magamat a kerten, szaladok a pajta felé, s hát Szűz Mária, Szent József! A kormos gyomrozza a vén huszárt. Én szaladok, mint a bolond, kiabálok, emberek, emberek, öli a bika a vén huszárt. Mire emberek jöttek, s hazakerült a háznép, a vén huszárnak vége volt. Nagy volt a virtus benne, másként százesztendeig is elélhetett volna, olyan erős kötésű ember vala. Igen, így mesélgette nekem Gál József, s nem József, a nagyapó halálát. Ha édesapámat kérdeztem a nagyapó haláláról, hogy is mondjam, amolyan csendes, büszke szomorúsággal válaszolt. Bizony szegény nagyapád még most is élne, ha nem lesz vala hirtelen robbanó természetű. Átok a mi nemzetségünkön a hirtelen harag s a szókimondás. S csak ugyan a Benedek huszár nemzetségnek van még egy mellékneve. Szókimondó Benedek. Amikor András nagyapó meghalt, 1848-at írtak. 1857-et István nagyapó szomorú halálakor. Melyik hónapban halt meg? Falun ezt nem tartják számon. Szénakaszáláskor. Ebből megtudod, hogy vagy június, vagy július havában. De a szerencsétlen eset napja megmaradt. Szombati nap volt az. Nem azért, mert péntekre következik a szombat, hanem azért, mert szombat az a nap, melyen a messze erdőben legelésző nyájak is hazajönnek, mégpedig minden második szombaton. Egy az, hogy lássa a gazda az állatját, fejlődik-e a növendékmarha, nem romlott-e le. Nem hibázott-e meg valamelyik, parág? Akár öreg, akár fiatal. Más az, hogy sót nyaljanak. Még megvan egy nagy darab kőből faragott, nagy potrohos, sónyaló asztal, csak a karimája kopott le egy kissé. Ez a karima arra való volt, hogy az asztal közepére kitett nagy sódarab ne guruljon le, míg térről, túrról nyalogatják, lögdösik, s közbe-közbe egymást is öklelik az állatok. Igen, megvan a kőasztal, az ősi telekről áttelepítettem az enyémre. Ott üldögél most egy fiatal juharfa alatt, amely még édes gyermeke annak az István nagyapó ültette francia juharnak. Uram teremtőm, micsoda szabályellenes kitérések! Megállapítom, igazán feleslegesen, hogy István nagyapó szombati nap halt meg. Hogy a napnak emléke ezért meg azért marad meg. Ebben a megállapításba belekeveredik egy kőasztal. Ez még semmi. Még azt is el kell fecsegnem, hogy ez a kőasztal az én udvaromra került, az alá a juharfa alá, melynek az apja francia földről eredett. Így esik aztán, hogy ez a történet, ha ugyan annak nevezhető, minduntalan elakad, holott elég lett volna följegyeznem édesapám sóhajtását. Bizony, édes fiam, akkor szomorú vasárnapra virattunk. Ehhez aztán csak hozzá kellett volna fűznöm, mint láncszemet a láncszemhez, azt a karácsonyt, amelyet édesanyám haláláig siratott. Jaj, de szomorú karácsonyra virattunk. Ez a szomorú karácsony István nagyapó halála után 2 esztendővel borította holtig tartó gyászba édesanyámat. Ezen a napon jegyeztetett el halálnak Ignácka. Ignácka. Van-e még magyar ebben a Balzac szamárbőréhez hasonlatosan, mind összébb-összébb zsugorodó országban, aki Ignácra merje kereszteltetni a gyermekét? Édesanyám testvérbátyja, az uzoni pap hirdette e névvel Istennek dicsőségét, az ő iránta való szeretet adatta Ignáckának a nevét. Mondják, szelíd fiú volt, kékszemű, mint a pap bácsi. Ritkaság a fekete szemű Benedek családban. Vala pedig az 50-es években Sepsiszentgyörgy városában egy német iskola. Norma iskolának hívják, több a falusinál, kevesebb a kollégiumnál. Ide vitte édesapám 2 fiát, Gáborkát és Ignáckát, német szóra. Kitűnő iskola lehetett. 2-3 esztendőt jártak ide a fiúk, s folyékonyan diskuráltak németül. Különösen nagy súlyt vetettek a számolásra, meg a szépírásra. Emlékeim közt őrizgetem Gáborka és Ignácka szépírási gyakorlatait. Minden betű oly szép, oly szabályos, mintha vésve volna. De megmaradt Ignáckának egy kis nótáskönyve is, melyet teleírt innen-onnan mindenféle versekkel, nótákkal. Mosolygó, gyöngyszem betűkből verődnek össze a sorok, a legtökéletesebben kifejtett írás, s keresve sem találsz benne helyes írási hibát. A füzetecske homlokára piros rózsabokrétát pingált a fiú, s mindjárt alatta Petőfi e dala. Rózsabokor a domboldalon. Ebben a füzetecskében van az a vers is, mely így kezdődik. A minap, hogy Debrecenbe jártam, a piacon egy diákot láttam. Hóna alja tele levelekkel, piros ajka mézes beszédekkel. Tanultak a gyerekek ebben az iskolában építést is. Német könyvből tanulták, Baukunst a címe, és alaposan taníthatták az építés mesterségét, amint ez majd kitűnik e könyv folyamán. Amikor aztán kijárták a fiúk a normát, édesapám ezt a törvényt tette. Gáborka, aki szorgalmatos tanuló ugyan, de nehezebben tanul, otthon marad gazdának. Ignáckát pedig, akinek olyan esze volt, mint a tűz, viszi az udvarhelyi kollégiumba. Nyilvánvaló volt, hogy édesapámat ebben a törvénytevésben gazdasági ok vezette. Gáborból gazda lesz, Ignácból pap. Gábor majd megváltja Ignác részét, egyedül övé lesz az ősi föld. Volt ugyan még 2 kisleány, Éva és Anna, de a német világban még állott a régi székely törvény. A leány csak lábas jószágot meg kelengyét kap. A ház, a föld, a fiút illeti. Ezt a törvénytevést kellemetlenül zavarta meg az én születésem. Már meghalt volt 2 fiúgyermek csecsemőkorában, mind a kettőnek András volt a neve. 2 fiú s 2 leányka élt, az 5. gyermek váratlan érkezett. Éppen, mint édesanyám annak idején. Viruló szép asszony volt akkor még az édesanyám, nem kellett szégyelnie engem, mint szegény anyókának őt. Nem is szégyelt, de hallottam később, sok keserves könnyet hullatott titokban miattam. Ő titokban sírt, de édesapám nem titkolta békétlenkedését. 3 fiú volt. Új osztályt kellett csinálnia, mert most már 3 felé oszlik a birtok. Már-már megpihent a földszerzésben, bár férfikor a derekán volt még, s íme újra földszerzéshez kell látnia. De Isten rettenetesen sújtó kézzel hagyta helyben édesapám földosztó törvénytételét. Ignácka, aki a 3. osztályt járta az udvarhelyi kollégiumban, Hazajött a karácsonyi vakációra. Hazajött meghalni, szörnyű halálnak halálával. Karácsony szombatja volt. Édesanyám az ünnepi kalácsot sütötte, Ignácka meg az én bölcsőmet ringatá. Ő 13 éves volt, én 13 hetes. Szép álomba ringatott engem Ignácka, aztán mit gondolt, mit nem, kiszaladt az udvarra, udvarból az utcának iramodott, de a galambúgos kapunak csak a kis kapujáig ért, ott éppen szembe szaladt vele egy kan. Sohasem mutatott gonosz természetet, s most sem gonoszságból, sőt, inkább a hirtelen találkozás okozta félelemből, hatalmas agyarával Ignáckának vágott, végig hasította a mellét, a gyomrát. Ó, szegény Ignácka! Ő neki hiába sült a kalácsonyi kalácska, neki hiába zörgött az aranypilis diócska, mogyorócska. Két napi szörnyű vívódás után ártatlan lelkét kilehelte, szelíd kék szeme örökre becsukódott. Édesanyám 37 éves volt, amikor a nagy lelki megrendülés érte. 85 éves volt, amikor leszállott érette a halál angyala. De haláláig, kezdetben minden héten, később nagyobb időközökben kínozzá gyötrelmes főfájás, s haláláig siratta a szelíd, kékszemű Ignáckát. És haláláig magát vádolta, s nem az Istent, mivel hogy az ő búzsbetegtejét okolta az én szótlan mélaságomért. Édes jó anyám! Más a falusi, s más a nagyvárosi csecsemő. A nagyvárosi hamarosan beletörődik, gyakran nem is a kényszerűség szülte kegyetlenségbe, mely durva kézzel szakítja le az anyai emléről, s cuclira bünteti. A falusi gyermek piócaként ragad az anyai emlőbe, s onnét csak akkor szakad le, amikor már nem csak hogy talpra áll, de szaladgál is. Így volt ez az én gyermekkoromban. Történeti tény, hogy egy falumbeli napszámos asszonynak, Szász Ferencné volt a neve, már 5 esztendős volt a Gergő fia, amikor még napjában 1-2-szer megszoptatá. S nem anekdóta, de történeti tény az is, hogy Gergő kiszaladt a kapu elé, ahol az anyja a szomszédasszonyokkal tereferélt, s szóról szóra e szavakkal szólította be. Anyó az Istenit, jöjjön be és szoptasson meg! Amint aztán nőtt, nőtt, növekedett Gergő, úgy megundorodott a tejtől, hogy belőle lett a falu legnagyobb pálinkaivója. Felső malmot, alsó malmot egy hétig járatta volna az a pálinkatenger, mit ez az ember késő vénségéig megivott. De ha már megint ennyire kitértem az útból, azt is megörökítem, miért szoptatta Szász Ferencné Gergőcskét még 5 éves korában is. Azt mondta, s ebben igaza volt, szültem már 6 fiút a császárnak, többet nem szülök. S végre is kiapadt a tejkút, el kellett választani Gergőt, s mit tesz Isten, Szász Ferencné megszülte a 7. fiút is a császárnak. Én már megízleltem volt az édes anyatejet, 3 hónapja csüngtem édesanyán emlőjén, amikor egyszerre csak a tejforrás apadni kezdett. Nem csak apadt, de beteg is volt a teje. Bús beteg tej. Szegény édesanyám sem élt, sem halt. Azt mondta a doktor, az anya is belepusztul, a gyermek is, ha el nem választják. És ekkor anyóka szép gyöngéden levett az anyai emlőről, s kicsi kanálkával kezdte öntögetni szájamba a tehén tejet. Hiszen gondolhatjátok, hogy nem volt ez hamisított tej, de fennmaradt a híre, hogy az utcán megálltak az emberek, s úgy sajnálkoztak rajtam, mert hogy egész nap kihallott szívet hasogató sírásom. Benedek Péter Andrásról, a falu legerősebb virtuskodó legényéről ekkor tűnt ki, hogy voltak éppen puha szívű ember, mert ő volt az, aki ekként kiállta fel. Ha csicsen volna, megszoptatnám azt a gyermeket. Mondám, hogy szegény édesanyám sem élt, sem halt. Talán azt se tudta, hogy mikor kereszteltek meg. A szolgáló vitt a paphoz, ő lett a keresztapám is, a felesége meg a keresztanyám. Nevet is a szolgáló választott nekem útközben, amint ment, mendegélt velem a parókia felé. Ha meg nem hal Ignácka, bizony lettek volna főkomák, oldalkomák, s lett volna nagy vendégség, de Ignácka halála nagy nehéz bánatba borítá a házat. Eltűnt onnét az öröm, mintha föld nyelte volna el. De hiába, hogy csak a pap volt a keresztapám, a papné a keresztanyám, mégis annyi volt a keresztapám s anyám, hogy bizony nehéz volna mind elé számlálnom név szerint. Ősrégi szokás, hogy mindazok, akik egy családban egy gyermeket keresztvíz alá tartanak, keresztszülei a többi gyermeknek is, s nem csak azok voltak keresztszüleim, akik az én testvéreimet keresztvíz alá tartották, de azok is, akiknek a gyermekét az én szüleim tarták keresztvíz alá. Nem csak gyermek és ifjúkoromnak, de férfikoromnak is igen kedves emléke ez a keresztül kasul való keresztfiúság. Sorban elevenednek meg lelki szemem előtt azok az egyszerű, tisztes, fehérharisnyás székely emberek, akiket én az utcán így köszönték. Jó napot adjon Isten, keresztapám uram! És azok a szőttes, rokolyás, fekete fejkendős asszonyok, akiknek így köszöntem. Jó napot adjon Isten, keresztanyám asszony! És ha megállottak egy szóra kettőre, meg is kérdeztem illendően. Hogy van? Hogy szolgál az egészsége? Elsőnek jelent meg emlékezetem tábláján a kevés szavú, szelíd mosolygású Benkő Dániel, kinek amilyen szelíd volt a mosolygása, oly hirtelen vált a tüzes mennyköveket szóró zord beborulásra, akinek a fia vala Ádám, egyik regényem bús véget ért hőse, akinek családjában vége hossza nincs a kegyetlen istenítéleteknek. Ki tudná, miért, amikor keresztapám uram is, keresztanyám asszony is igen jó lelkek valának. Követi Benkő Dánielt Benkő László keresztapám uram, aki már deákos ember volt, s a falunak sok esztendőn át pennája, kistermetű, puskapor természetű ember. Már a feketébe, kékbe játszó arca is, mintha tele lett volna hintve puskaporral. Szinte féltem, hogy egyszerre csak fellobban. De hozzám mindig szelíd, nyájas volt, s hálával emlékszem reá, mert udvarhelyen jártában két nappal a vakáció előtt kikönyörgött a szörnyű goromba Korondi úrtól, a direktor professzortól, nem, ezt a két napot, hogy elébb borulhattam édesanyám kebelére, soha el nem felejtem. Köszönöm kigyelmednek, Benkő László keresztapám uram. Isten nyugtassa meg. Ihol elém perdül a fürge, csupa csont és bőr Benedek Szabó József, akitán sohasem ült, az ő részét nyilván az apja ülte le, mivel hogy Szabó vala, éjjel-nappal serénykedett, csontá bőrré aszalodott a szüntelen való munkában. Kaszált, kapált, csépelt, közben téglát, cserepet vetett, s bár kisgazda volt, négy fia közül háromnak épített kőházat, olyan szépet, olyan mutatósat, hogyha ide vetődnék egy pesti ifjú, okvetlen megkérdezné, miféle úr lakik e házban? A negyediknek csak azért nem épített, mert ezt a szomszéd faluba házasította, egy özvegyasszonyra. No de hiába távolodott el a negyedik, még találkozunk vele. Életem folyásában sorsdöntő szerepe lesz. Dombon ülő háza, mégpedig úri formájú háza volt Gál Dániel keresztapám uramnak. Amolyan hét szilvafás nemes ember volt ő kigyelme. Négy, néhány lépésnyi utcácska vette körül a szűk telket, szigetecske a falu szigetben. Ez az úri formájú ház háttal fordult a negyedik utcácskának, ellenkezően az igazi székely házakkal, melyeknek ablakai közvetlenül az utcára nyílnak. Gál Dániel keresztapám uramat nem ismertem. Mondják, szakállas és nadrágos ember volt. Gyermeknek nem adott életet, nyilván, mert csak a háztelek volt kicsiny, de a föld is, amelyen szántogatott. Sőt, nem is volt neki nemes levele. Diákiskolát járt az apja is, ő is, tehát úrnak született. Szegény úrnak, akit így csúfol a nóta. Tekintetes, nagyságos, csergefótos, nadrágos. Csodálatos. Még volt egy ilyen nemes levél nélküli nemes a faluban, akinek dulló volt az apja, maga is diákiskolát járt, s ennek sem volt gyermeke. De mindkettőnek valóságos nemes asszony volt a felesége. Talán ez nemesíté, s gyermekteleníté meg őket. No, még emlékezem a keresztapámról, Putnoki Istvánról, akinek annyi leánya volt, mint égen a csillag, mind kellemetes, szép arcú fehér nép. A szomszédságunkba lakott, s jól esik ráemlékeznem arcának megindultságára, amikor hosszú-hosszú idő múltán hazakerültem, és megálltam a kapuja előtt. Jó napot adjon Isten, keresztapám uram! Hogy van? Hogy szolgál az egészsége? Mintha nem akart volna hinni a fülének. Hogy én őt, az egyszerű gazdaembert így megtisztelem? Keresztapám uram! Mert akkor már akkorát haladt a világ az én kicsi falumban is, hogy a suhanc gyereknek is a szájába felejtődött az uram. Ha ő neki jól esett a keresztapám uram, ó, de jól esett nekem is hallani. Köszönöm kérdését, keresztfiam uram. Csudaszép világ volt az én gyermekkorom. Ha öreg ember végigment az utcán, a kapuban üldögélő fiatalok felálltak, s kalapemeléssel fogadták köszönését. Nem volt ez sem világi, sem egyházi törvény, s mégis megtartották. Az öreg ember előtt állj fel, s kalapot emelj. Az unoka a nagyapját nagyapám uramnak, a nagyanyját nagyanyám asszonynak tiszteli, s hogy még csudaszebbnek, ha jobban tetszik, különösebbnek lásd ezt a világot, a fiatalabb testvér az idősebbet, ha legalább 5 esztendő vala köztük, bácsinak, meg néninek szólítá. Gábort, a családunk legidősebb fiát, ma is Gábor bácsinak szólítom, s illő tisztelettel magázom. Igaz, közöttünk 16 esztendő a köz. De Éva csak 5 évvel idősebb, s amíg élt, nekem mindig Éva néni volt. Csak Annával tegeződtünk. Az ő élete drámájának első felét a Huszár Annában írtam meg, mivel hogy 2 esztendő volt köztünk. S ha még nagyobb csodát akarsz hallani, Ignáckát, aki 13 éves korában halt meg, s akit én nem is ismerék, mindig Ignác bácsinak emlegettem, nem csak gyermekkoromban, de később is, sokáig. Már gyermekeim voltak, mikor édesanyám jelenlétében Ignácnak kezdtem nevezni. De félve, vajon nem ütközik-e meg ezen édesanyám? És ha még ennél is nagyobb csodát akarsz hallani, gyakran voltam tanúja, hogy asszonynővéreim, amikor a szomszéd faluból hazajöttek látogatóba, nem csak a szüléknek, de Gábor bácsinak is kezet csókolának. Hát ez ilyen világ volt. Azóta sok 24 óra pergett le, de hála Istennek, egészen még meg nem változott. Mert az csak össze-vissza zavarodott fejű gyerekek hirdették, hogy 24 óra alatt át lehet gyúrni az egész világot. Ha ugyan hitték. Édesapám is tett fogadalmat, éppen mint István nagyapó a francia juharfa tövében. 14 esztendeig szolgálta a császárt, bizony nem jó kedvéből, ha lóháton szolgálta is. Keserves volt látnia, hogy nálánál alábbvalók mind haladnak előbbre, ő meg közlegényi sorban maradt, mivel hogy az írásban gyenge volt. Gyermekkorában a tanulást éppen csak, hogy megízelinté. A falusi iskolában megtanulta az AB abot, a betűvetést is. Sőt, diákszót is tanult egy jó csomót. Aztán István nagyapó elvitte Nagyenyedre, a híres Betlen kollégiumba, de alig volt ott 6 hetet, megbetegedett. Hely, lett otthon rémület, amikor pecsétes levél hozta hírül az egyetlen fiú betegségét. Nagyanyám asszony nem hagyott békén addig nagyapónak, amíg be nem fogott, s útnak nem eredt. Teljes 3 nap volt akkor tőlünk az út Enyedig, 3 nap visszafelé. Elég az, 1 hét múlva itthon volt az egyetlen fiú. 6 hét alatt kitanulta a diákiskolát. Amit tanult, voltaképpen a székely huszároknál tanulta. Itt csinosodott ki az írása annyira, hogy később 1-2 esztendeig a falu pennája is vala. De keserves iskola lehetett a huszáriskola, mert megfogadta, hogy akárhány fiúval áldja meg az Isten, mint tanítatja. Annyira hű volt a fogadalmához, hogy Ignácka halála után Gábort udvarhelyre akarta vinni. De Gábor akkor már 16 éves volt, Szentgyörgyi osztálytársaitól 3 esztendővel maradt el. Nem volt rábírható, hogy a tanulást újra kezdje. Bennem nem lehetett valami nagy reménysége. Vézna csecsemő voltam. Nagy fekete szem az egész gyerek. Sápat arc, melyre a bús beteg tej után, anyóka gondos ápolása mellett is, csak lassan, igen lassan rajzolódott gyenge pirosság, halovány árnyéka a Benedek huszárok arcát jellemző rózsának, mely minden Benedek huszár arcán ott virít a pofacsont fölött. Azért írom pofacsontnak, mert nem minden olvasóm értené meg, ha járomcsontnak mondanám. Ez a kiülő járomcsont, s a mélyen bent ülő szem általános jellemzője az igazi székely arcnak. A Benedek huszárokéra a teremtő jókedve még rózsát is dobott. Ez a rózsa olyan rózsa, hogy itt a nagy Babilonban egy-két hét alatt elfonnyad, de csak vissza kell menned a faluba, ott egy-két nap alatt újra kivirágzik. De mit is keres a kisbaconi rózsa kormos, füstös Budapesten? Áldott az emléke anyókának. Az ő szüntelenül való gondossága arcocskámra lehelte a rózsát, mielőtt karja erőtlenül lehanyatlék. Ő egy esztendeig dajkált engem, és ezt a dajkálást édesanyám 5 esztendei dajkálással fizette meg neki. Arcom kigömbölyödött, ajkam alatt egy kis gödröcske nevetett, s mondják, édesapám kezdette bánni békétlenkedését. Megvette az uzoni papbácsi egész birtokát. Vajna Rózsi, az én kurta rokolyás kis pesztrám olyan büszkén mutogatott a faluba, mintha ő pingálta volna arcomra a rózsát, ajkam alá ő kerítette volna a nevető gödröcskét. Ennek a Vajna Rózsinak köszönhetem azt a képet, mely karonülő koromban úgy a lelkembe vésődött, hogy soha ki nem törülődött onnan. Ennek a Vajna Rózsinak meghalt a nagyapja, s elvitt engem a halottas házba. Ott feküdt Vajna nagyapó a nyújtópadon, rajta a szemfödél, de nem takarta be az arcát. A szemem beleragadt az arcba, s lelkem táblájára fényképeződött. Nyilván fel volt kötve kendővel Vajna nagyapó álla, s ez a kendő mutathatott úgy, mintha Vajna nagyapónak 2 csökevény szarva lett volna 7 felől, olyan, mint némely birka fején látható. Ez a különös kép kísért öregségemig, kísér ma is, míg végre megkerestem a halottas könyvben, mikor is halt meg Vajna nagyapó. Nem akartam hinni a szememnek. 1862-ben halt meg. Akkor még nem voltam 3 esztendős. Lám ez a kép belevésődött a még alig eszmélkedő gyermeki lélekbe, viszont nyomtalanul tűnt el ugyanennek a gyermeki léleknek ugyancsak ebből az időből egy nagy megrendülése. Anikóval, aki akkor 5 éves volt, én meg 3, kinn az utcán a kapu előtt szaladgáltunk, s tyúkszemű Benedek Benediktilai 4 lovas üres szénás szekérrel hirtelen nekem hajtott. Elgázolt, de sem a lovak nem léptek rám, sem a kerék alá nem kerültem. Éppen feküdtem a földön. Éppen, de eszméletlenül. A rémület sikoltása után nyomban elvesztettem eszméletemet, úgy szedtek föl a földről. Már-már azt hitték, meghaltam. Üzentek is a harangozónak, hogy húzza meg a harangot. Mindezt csak onnan tudom, mert gyermekkoromban sokat beszéltek róla. Én magam akkor Mózi nevű cselédünkre haragudtam. Miért, miért nem, azt hittem, hogy ő gázolt el. Mulattak rajta, amint vádoltam Mózit, mondván, Mózi a csocsóval lenomtatott. De erre a mondásomra sem emlékszem, csak később hallottam, hogy így keseregtem. Én Mózira sem emlékszem, sejtelmem sincs arról, szőke volt-e, barna volt-e, nagy legény, kis legény, pedig sok esztendőt lakott nálunk, minden nap láttam, s íme Vajna nagyapót csak egyszer láttam, s csökevény szarvával ma is látom. A 3-4 esztendős koromban látottak s hallottaknak már olyan nagy madár serege rebdes körülöttem, hogy válogatnom kell, melyiket szólítgassam elé. Csicseregdel édes kis madárkám, hogy s mint volt, mikor én apró emberke voltam. A fecske csicsergi. Emlékszel-e, amikor Gábor bácsi elbújdosott, s egy éjjel odahált András nagyapó lakatlan házában? Emlékszel-e arra a házra? Igen, emlékszem. Vénfaház volt, vastag, széles fazsindellyel fedett. Csak a külső képét látom, azt is haloványan, de látom. De láttam azt is, amikor lebontották, hogy a helyén kőházat építsenek Gábor bácsinak. Miért bújdosott el Gábor bácsi? Azért, mert édesapám rávert a pálcával. Őre áll is, meg a két szolgalegényre is. Boda Sámuel volt az egyik, Bálint Izsák a másik. Este felé jöttek haza Szántóból 3 ekével. Ahogy kifogták az ökröket, vizet mertek a kővállóba, s neki eresztették a kimelegedett állatokat. Hé, az irgalmatokat, mit csináltok? Rohant elé a kert felől édesapám. Ki tanított meg arra, hogy megmelegedett állatot megitassatok? S végig pálcázta a 3 legényt. Még most is látom édesanyámat, amint kezét tördelve sírva kéri édesapámat, ne bántsa, ne bántsa. Mind a 3 legény sírva, kiabálva bújdosott el. Sámuel és Izsák haza, Gábor a nagyapó házába. Mondanom se kell, hogy pirkadatkor már mind otthon voltak, s mentek szántani, mintha semmi sem történt volna. Ekkor én 3 éves voltam. Megállapítom pedig ezt abból, hogy Gábor bácsi házának a tornácra nyíló ajtaja felett, keskeny homlokzaton ott az évszám. 1864. A ház építése tartott egy esztendőt. András nagyapó házát eszerint 1863-ban bontották le. Nyilvánvaló, hogy ebben az esztendőben bújdosott oda Gábor bácsi. S világosan emlékszem, hogy míg a Gábor bácsi házát építették, nem egyszer vittem uzsonnát édesapámnak, de még arra is, hogy egy ízben egy tányér frissen sült palacsintát vittem neki. S hogy egyszer másszor én is buzgolkodtam az építés körül, egy-egy követ, téglát vittem Dénes bácsinak, a pallérnak, aki köpeci ember vala. Ez a név is bevésődött gyermeki lelkem táblájába, mert Dénes bácsi pihenés közben elel játszogatott velem. Mintha arra is emlékezném, hogy kék szeme volt, de már erre nem esküszöm meg. S emlékezem a baróti lakatosra is, aki az ajtókat s ablakokat szerelte fel. Kissé görbehátú, fekete szakállú, fekete arcú, de jókedvű, gyermekbecézgető ember, s úgy megszerettette magát velem, hogy nem csak nem féltem a fekete arcától, de vele is háltam. Széles mellére bújtatott, ülőkémet tapogatva álomba ringatott, s reggelenként kacagva mesélte. No, ma megint nyugodalmas éjszakám volt. Likat rugott a hasamon a hálótársam. Jó ember lehetett. Nyugodjék békében a baróti temetőben. Hát, füttyögtett most a mindentudó fekete rigó, emlékszel-e, te vén bohó, hogy volt neked még ebben az időben egy igen kedves pajtásod, aki fölvett nagy erős karjára, úgy vitt az iskolába, ott mutogatta neked a fali táblákon azokat a különös figurákat. Először azt mutatta, amelyik olyan volt, mint egy eke kabala. Ennek a neve volt A. Aztán megmutatta azt a figurát, amelyiknek kettős hasa volt, mint a száraz betegségben sínlődő, dagat mellű Bogdán Mihálynak. Az egyik az igazi hasa, az is puffadt, a másik a melle, az is. Ennek a neve volt B. És következett az a figura, amely a félholdhoz volt hasonlatos. Ennek a neve vala C. Úgy mutogatta nekem végig ezeket a furcsa figurákat, nagyokat, kicsinyeket, s otthon csak nevettek, hogy az a bolondos szatyori bácsi ősztől tavaszig buksi fejecskénbe palántálta az egész ABC-t. S haj csodát, nagy betűket, apró betűket össze is rakosgattam, s mikor az ötödik esztendő felé lépegettem, úgy olvastam, mint a víz. Valamint volt idő, amikor a 90. zsoltár szerint sem ég, sem föld nem voltanak, azonképpen volt idő, amikor tanítóképzők sem voltanak. Amikor az volt a legalkalmatosabb tanító, aki a leghangosabban énekelte a zsoltárokat, s kifogástalan pennát tudott hasítani a lúd tollából, tiszteletes uram és a nemes presbitérium examináló széke előtt. Hát, gyerekek, ez a világ olyan világ volt, hogy akkor is, akinek egy csepp esze volt, megtanult írni, olvasni, számolni, az ökör meg akkor is ökör maradt, még ha Bécsbe vitték is, a közmondás szerint. Sőt, ökör marad az ökör ma is. Ki volt, mi volt ez a Szatyori József? Szegény diáklegény. Az udvarhelyi kollégiumból került a mi kis falunkba, mesternek. Így hívták, s hívogatják ma is a kántortanítót. Bolondos, jókedvű, magas növésű, szélesvállú legény volt. Alig hiszem, hogy 4 diákosztálynál többet járt volna ki, pedig 18-20 éves lehetett, amikor a Csonka mester örökébe lépett. Azért hívták Csonka mesternek, mert az egyik keze megbénult, talán amiatt is mondott le később öregségében, mivel hogy csak félkézzel billegethette a kis szuszogó, sípoló orgona billentyűit. Nyugalomba ment hát a vén Csonka mester, el is költözött a fiához a szomszéd vármegyébe, de nyár vége táján a kepezésre rendesen visszajött. Kepének nevezték, s nevezik a székelyek ma is, a papi meg a kántori fizetést. Minden gazda, kinek legalább 12 kalondja, őszi s ugyanannyi tavaszi gabonája termett, ebből 2-2 a papnak, 1-1 a mesternek adott. Ezek után következtek, akik csak fél kepét fizettek. S legvégül jöttek az oszporások, a földetlen emberek, akik egy pár garassal rótták le adójukat Isten szolgáinak. No most figyeljetek ide! Lehetett akkoriban 50-60 egész meg félképző gazda, kerekszámba hát 50 kolondja kenyérnek való gabonát, 50 kolondja zabot kapott a mester. Igen ám, de ennek fele a Csonka mestert illette. Szotyorinak e szerint maradt 25 kalondja gabonája, ugyanannyi zabja. Egy kolondjába van 25 kéve. Ha elhiszitek nekem, s pedig elhihetitek, hogy egy kalondja rozs jó, ha eresztett 2 vék a szemet, ugyanennyit a zabnak is a kolondjája, eltűnődhettek azon, miből élt s ruházkozott Szotyori József. 50 vék a gabona, 50 vék a zab. Csak egyik másik nagyobb gazda adott búza kepét, annak az 50 vékának is nagy része rozs volt. Vala pedig egy véka rozsnak az ára akkoriban 1 német forint. 1 német forint pedig 40 krajcár. A zab ára is akörül forgott, csak akkor szökött fel egy kicsit, ha háborús hírek kerengtek a levegőben. Akárhogy forgatom, Szotyori József kepéjét pénzben nem tudom többre becsülni, 100 német forintnál. Ehhez még hozzáteszek 10-15 szekér fát, 1-2 kis szántóföldet, skaszálót, az egész együtt kitelhetett egy holdból, s hozzáveszem még azt is, hogy esztendőn át énekszóval temetőbe kísért 5-6 halottat 20 krajcárjával, felvittek az iskolába 30-40 gyermeket, s fizettek minden gyermek után 20 krajcárt. Bizony még kisül, hogy Szotyori József fizetése felrugott 150 német forintra. Hiszen igaz-igaz, ha nem csordult, cseppent. Teszem azt, a jobbódú asszonyok, akik a gyermeküket felvitték az iskolába, kedveskedtek egyel mással, ki egy csirkével, ki egy tojással. Szerda és szombat délután játék délután volt. Hol az iskola udvarán, hol a cinteremben szaladgáltak, verekedtek a gyerekek, ezt a szaladgálást, verekedést azonban meg kellett váltani. Egy tojás vagy egy cső kukorica volt a váltság. Még ma is kacag a lelkem, ha eszembe jut az a szörnyű dráma, melynek keservesen síró hőse voltam iskolába járásom egy szép délutánján. Szőttes ujjaskám zsebében volt a játék délután válsága, egy tojás. Ez a tojás addig feszengtem a padban, egyszer csak ropp, eltörött. Ja, Istenem, nyilalt kis szívembe a rémület, most nekem nem szabad játszanom. Keserves sírásban talált a mester, a szotyori utóda, éppen olyan fiatal legény, mint ő. Hát te miért sírsz? Kérdezte az új tanító. A gyermekek válaszoltak helyettem, ki részvéttel, ki kár örömmel. Eltört a tojása, fél, hogy nem játszhatik. Na ne sírj, simogatta meg fejemet a tanító bácsi. Azért szabad játszanod. Igen, még ma is kacag a lelkem ezen a drámán, s még ma is érzi kezem a zsebemben szétfolyt tojás tapadós nyirkosságát. Próbálja csak meg valaki. Töressen el egy tojást a zsebében, ha ugyan akad oly könnyelmű tékozló ma, amikor 5-6 korona egy tojás, aztán nyúljon a zsebébe. Halál a napjáig nem szabadul attól a kellemetlen érzéstől, amit ez a tapadós nyirkosság okoz. De visszatérek Szotyori Józsefhez, mert tudom, kíváncsi vagy, nyájas olvasom, hogy valóságé vagy mese az az aranykor, amikor 150 német forintból megélhetett egy ember. Erre csak azt felelem. A csonkamester nem csak megélt ennek a duplájából a feleségével, de még tanítatta is két fiát az udvarhelyi kollégiumban. Szotyori Józsefnek úri dolga volt. Ő egész nap a mi házunknál lógott, ott ebédelt, ott vacsorált, talán früstükölt is. Kis szobácskájába, mely egy fedél alatt volt az egyetlen iskolaszobával, csak hálni járt. Egykorú volt Gábor bácsival, nagy pajtásságba keveredtek, s rosszul mondom, hogy lógott nálunk, kora tavasztól, amikor megadta az egzáment, késő őszig, amikor ember állat födél alá húzódott, s megnyílt az iskola is, Szotyori nagy buzgón dolgozott, szántott, kapált, kaszált, szénás szekereket rakott, fát vágott a legényekkel, s mindezt széles jókedvel. Ő volt a még mindig szomorkodó, Ignáckát sirató család jókedve derítője. Ő duvasztott nekem furuját a fűzfa mézga hajából, ő faragott nekem szekerecskét, szekerecskébe kerekecskét. Ő vett föl nagy erős karjára, s vitt enyhe téli napokon az iskolába, végig mutogatván a fali táblák csodálatos figuráit. Ez a 18 éves legény a 150 német forintért minden télen megtartott 20-30 gyermeket olvasni, írni, számolni. Az esztendő 52 vasárnapján 104-szer énekelt zsoltárokat és dicséreteket, három sátoros ünnep, három-három napjára is esett 18 istentisztelet, néha a pap helyett könyörgést is olvasott, elmondta szép rendbe a mi atyánkot, 5-6 halottat énekelve kísért ki a temetőbe. Ez a 18 éves ifjú szolgája volt Istennek, szolgája volt a mi házunknak, ennek is, annak is jó kedvéből. Várta-e, nem-e vígkedvű Szotyori a vén csonkamester halálát, erre csak a mindent látó Isten adhatna feleletet. Szeretett volna-e fészket rakni, azt az én ébredező lelkem ugyan hogy vehette észre. Egy bizonyos, hogy fél kepére nem rakhatott fészket, a vén csonkamester pedig nem akart meghalni. Mert ilyen csökönyös minden vénember. Magam is ilyen vagyok. Hiába csiripelnek a verebek, hogy lejárt a te világod, nincs szükség az írásaidra, lám, élek és írok, ha az asztalfiának is. A vén csonkamester pontosan eljött a félkepéért, kicsépeltette, szekére rakatta, s vitte a fiához. Vele jött a vén mesterné is, vékony, töpörödött asszony, akinek elméje csendes őrületre háborodott abban az esztendőben, amikor a világ legnagyobb költője nyomtalan eltűnt a segesvári csatában. Ott esett el egyik fia a csonka mesternek is. Mindenki elhitte ennek a fiúnak a halálát, csak az anyja nem. Várta éjjel-nappal, ott bolyongott a falu végén, Onnét leste, várta, mikor bukkan fel kedves alakja, döllő gödör felől, ahol az út a falunak kanyarodik. Addig várta, addig leste, míg elméjére homály nem borult. És akkor sorba járta a házakat, mindenüvé beszólt. Nem látták-e a fiamat? Nem láttuk, lelkem. Nem, lelkem. Minden háznál ez volt a felelet. Néhol az ágy alá is benézett, hát ha ott rejtőzik a zsandár elől. Szegény Csonka mesterné, ő nem a félkepéért jött, mint az ura. Ő most is a fiát kereste. Álomkórosként bolyongott szerte a faluban, beszólt mindenüvé. Nem látták-e a fiamat? S mindig csak ez a felelet. Nem láttuk, lelkem. Nem. Milyen szép, milyen érzékeny, milyen megható költeményt lehetne írni erről, ha az érzékeny költeményeknek még volna olvasója. Ha nem durvította volna el lelkünket a világháború, s mindaz a förtelem, ami a világháború nyomán ránk szakadt. Hát csak elégedjetek meg ezzel a két sorocskával. Nem látták-e a fiamat? Nem láttuk, lelkem. Nem.